A korintusi levélhez, innen szeretnénk folytatni. Az első Korintus 4 lesz az a rész, amit ma megnézünk, abból pár ige vers. Úgy terveztem, hogy megnézzük az egész fejezetet, de valahogy az első 6-nál leragadtam. Na mindegy. Van egy fajta új hullám, legalábbis nekem mostanában tűnt föl, ez a kommentelés. Biztos, ha valaki tudja, akkor nem kell magyaráznom, ha valaki nem tudja, ez körülbelül azt jelenti, hogy legalábbis amivel, azzal a formájával, amivel én találkozom, hogy bizonyos hírportálokon, amin megjelennek hírek, beszámolók, cikkek, ott azok, akik olvassák ezt a fórumot, ott tudnak erre reagálni, kommentálni. Hozzá tudják fűzni a saját gondolatukat, el tudják mondani a saját véleményüket, és ez most nagyon menő dolog, hogy így mindenki meg tud nyilvánulni. Én az utóbbi időben nagyon rászoktam, hogy ezeket elolvasom, mert egy nagyon érdekes visszajelzés arról, hogy az emberek hogyan gondolkodnak. Így elolvasom a cikket, de ma alig várom, hogy elolvassam a kommentelést, és olyan 5-6 komment után viszont abba hagyom, mert annyira... Hát ha valaki olvassa, tudja, hogy ezek milyen minőségűek általában. Így pár megnyilvánulás után már egymást tépik a kommentelők. Tehát, hogy te ezért vagy ostoba, te azért, és így két partra szakad a tábor, és egymást marják. Mondom, te jó ég. Viszont egy nagyon jó visszajelzés arról, hogy az emberek hogyan gondolkodnak. Ebben szerintem a legjobb. Jobb, mint maga a cikk. Mindenkinek van véleménye, és ezt szereti elmondani. Na, érdekes, hogy ez volt a helyzet Korintusban is. Pál írt egy levelet Korintusba, abba a gyülekezetben, amit ő alapított, ő ugye már onnan tovább ment, és folytatta Isten munkáját valahol máshol, de a korintusi gyülekezet írt neki egy levelet. És kérdéseket tettek föl neki. Ezekre a kérdésekre válaszol Pál egy írott formában, ez az első korintusi levél, és nem csak a kérdésekkel foglalkozik, hanem sok más témával is, ami a korintusi gyülekezetben gondot jelentett. Elég kemény hangvételű levél. Ugye most kezd igazán előjönni, hogy mik voltak a gondok Korintusban. Hát tele volt a gyülekezet gondokkal, testiességgel, szakadásokkal, emberi bölcsességet követtek, viszálykodtak. Szóval tele voltak problémával. És Pál ugye elég jól megmondja nekik a frankot. Ma nézzük meg a következő gondot. Ezt, amiről az előbb beszéltem, hogy mindenkinek megvolt a véleménye, hogy hogyan is kéne a gyülekezetnek zajlania, és hogyan is kéne Pálnak szolgálnia. Mindenkinek volt egy véleménye ebben. Ez manapság is jelen van. Nem tudom, hogy miért van ennyire jelen. Én egyik okot abban látom, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk. És a gyülekezetre is az emberek úgy gondolnak, mintha egy fogyasztási termék lenne. És ugye úgy választunk terméket, hogy megnézzük az árát, megnézzük a csomagolást, ha már nagyon odaszánt valaki megnézi a tartalomjegyzéket, vagy mi az a összetevőket, nem tartalomjegyzéket, hogy mi van abban a termékben, és eldönti, hogy megveszi-e vagy sem, hogy ez neki jó-e vagy sem. És ez egy jó viselkedés egy fogyasztói társadalomban, de a gyülekezet ez nem egy fogyasztási termék. Nem az alapján viszonyulunk a gyülihez, mint ahogy veszünk egy doboztejet a ABC-ben. De mégis sokszor, mivel része vagyunk ennek a társadalomnak, így gondolkodunk a gyülekezetről is. Ugye a vásárlónak jogai vannak, és hogyha valami nem tetszik, akkor visszaviheti az árut a boltba, hogy hát ez nekem nem kell, lecserélem, nekem egy olyan kell, ami jobban tetszik, mégse erre gondoltam, kérem vissza a pénzemet, de a gyülekezet nem igazán ilyen, hogy hát nem tetszik, valahol máshol fog járni. Vagy én nem erre gondoltam, inkább megcsinálom valahogy én máshogy. Ne értsetek félre, mindenkinek lehet véleménye, mindenkinek fontos, hogy legyen véleménye, de arra tanít minket majd most itt Pál, hogy a gyülekezet teljesen más elvek szerint működik, mint a fogyasztói társadalom. Nem egy termék, amit leveszek a polcról, és ha nem tetszik, akkor visszateszem. Nagyon érdekes, hogy azt akarom mondani nektek, hogy legyen véleményetek arról, hogy ez a gyülekezet hol áll. Csak az egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a véleményt ne egy torz kép alapján hozzuk meg. Hogy az alapján gondolkodjunk, amit az ige tanít nekünk. És a mai téma részben ez. Emlékeztek, a múlt héten beszélgettünk arról, hogy Pál három képet fest föl a gyülekezetről. A család, a termőföld és az épület. És mind a három kapcsán azt mondta, hogy a gyülekezet célja az, hogy akik oda járnak, növekedjenek. És hogy Isten megdicsőüljön. Hadd kérdezzek vissza a te életedre nézve, hogy látod a saját életedben azt, hogy lelkileg növekedsz. Mert ugye úgy nő a gyülekezet, hogy minden tag egyenként növekszik. Mi egy család vagyunk, azért találkozunk, hogy növekedjünk Isten igéjében, Isten igazságában, és Isten közöttünk megdicsőjön. Abban dicsőül meg, ahogy mi növekszünk, és teljesítjük az ő akaratát. Te növekszel Isten dolgaiban? Vagy mint egy szántóföld, ahova elvetik a magot, és utána felnő, és termést hoz. Isten ebben megdicsőül. Vagy mint egy épület, ahol a kövek a helyére kerülnek, mindenki a maga részét megteszi, és áll az épület Isten dicsőségére. Én szeretném, hogy a Váci Golgota gyülekezet növekedjen lelkileg. Növekedjen számban is, de növekedjünk lelkileg. A második része ennek a témának az a mai. Az 1. Korintus 4-ben azt látjuk, hogy Pál a szolgálóról beszél, a vezetőről beszél a gyülekezetben. Hogy mi a szolgáló, a vezető feladata, mi konkrétan Pál feladata, amit mond itt a korintusi gyülekezet kapcsán. És itt is három képet fog használni, mi csak egyet nézünk meg ma. Az egyik az, hogy a szolgáló az egy sáfár, majd beszélünk róla. A szolgáló az egy látványosság, majd erről is fogunk beszélni. És a szolgáló egy apa, egy apuka. Olvassuk az első 5 verset, és akkor inkább nézzük, hogy Isten maga mit mond. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek ezért, addig, míg el nem jön az Úr, ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Pál azt mondja itt ebben a részben, a korintusiaknak, hogy úgy nézzetek ránk, mint szolgákra. Mi egyszerű szolgák vagyunk, Istennek a szolgái. Ez a szó, amit itt használ, ez azt jelenti görögül, hogy alsó evezős. A Bibliában sokféle szó van a szolgára. Ez az a szó, ami azt a szolgát írja le, aki a római gályákon, az evezős gályákon húzta az evezőt odalent. Biztos láttátok a Ben Hur című filmet, akkor verik a tamtamot, lent meg húzzák az igát, és már kidőlnek, mert olyan tempót diktál, mint odafent a dobos. Ezt a szót használja Pál, hogy én egy alsó evezős vagyok. Ott evezek alul a gályában, nem sok figyelem kell, hogy rám jusson, én csak teljesítem annak az akaratát, aki vezeti a hajót. Ez nem egy magasztos kép egy szolgáról, nem? Hát azt mondja, hogy én egy szolga vagyok, aki ott evez alul, hát nem is magasztos képet próbál itt festeni arról, hogy kik ők. A torz kép az, a gyülekezet vezetőségével kapcsolatban, amikor az alakul ki, hogy a vezetőért van a gyülekezet. Lehet, hogy voltatok már ilyen gyülekezetben, ahol úgy érezted, hogy a szolgálat a vezetőért van. Pedig Jézus pont a fordítottját írja le, hogy a vezető van a gyülekezetért. Ha valaki Isten úgymond följebb emel, azt azért emeli följebb, hogy még több embert szolgálhasson. A fölfelé vezető út igazából lefelé vezet, hogyha szeretnél első lenni, te legyél az utolsó, mondja Jézus. Azzal, hogy elhívott engem a Váci Golgota lelkipásztorának, titeket rám bízott, hogy vezesselek, de igazából ez abban nyilvánul meg, hogy szolgáljalak titeket. Alsó evezős vagyok, aki teljesítem a parancsokat, remélem, amit az én Uram mond. Az Isten szempontjából ez azt jelenti, hogy szolgáló vagyok, a ti szempontotokból ez azt jelenti, hogy vezető vagyok. Egy alsó evezős, egy sáfár, aki arra figyel, amit Isten rábíz. Ez a másik szó, amit itt használ, nem csak szolga, hanem sáfár. Kik azok a sáfárok? A sáfár egy olyan ember volt, aki egy szolga volt, akire a házura rábízta a dolgait, mint például József Potifár házában. Egy megbízható szolga, akire rábízta mindenét a házura, hogy gazdálkodjon, hogy vezesse a többi szolgát, hogy vezesse azt, ami ott lába zajlik, és ez a szolga nem rendelkezett semmivel gyakorlatilag. Amit rábíztak, az nem az övé volt, de mégis ő felelt érte. Ez a sáfárnak a feladata, döntéseket hoz, és az urának tartozik elszámolással. Hogy sikeres volt-e, az abban mutatkozik meg, itt azt mondja Pál, hogy a sáfároktól elsősorban azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. Ő volt az, aki reggel kiadta a munkaszerszámokat, ő volt az, aki kiadta a javakat, este begyűjtötte, és felelt azért, hogy mindenki a feladatát végezze. A gyülekezet olyan, mint egy ház. Nem az épületre gondolok, hanem mi. Olyan vagyunk, mint egy épület, és annak tagjai, és a vezető ebben az épületben olyan, mint a sáfár, aki figyel arra, hogy mindenki a helyén legyen, hogy mindenki növekedjen. és hogy végül Isten, a ház ura megdicsőjön, hogy gyarapodjon. Azt mondja Pál, nem csak, hogy sáfár vagyok, hanem Isten titkainak sáfárai. Milyen jól hangzik ez, nem? De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem elsősorban anyagi természetű dolgok felett sáfárkodik egy sáfár Isten egyházában, hanem lelki dolgok felett sáfárkodik, Isten titkai felett sáfárkodik, amit ő kinyilatkoztatott minden embernek. Ez Isten titka, ami ebbe a könyvbe le van írva. Az az igazság, amit kinyilatkoztat minden embernek. Na. Mi a sáfár feladata? Elsősorban az, hogy hűséges legyen abban, amit Isten rábízott. Nem feladata az, hogy tetszen másoknak. Nem feladata az, hogy népszerű legyen. Az a feladata, hogy amit Isten rábízott, abban hűségesnek bizonyuljon. Nem feladata az, hogy ő termelje a legtöbbet, hanem az, hogy amit az Ura rábízott, azt hűségesen kezelje. Észreveted már, hogy ahány ember, de lehet itt is megtehetnénk, nem fogom megcsinálni, de megtehetnénk, hogy megkérdezni, mi a véleményetek arról, hogy hogyan kéne a gyülekezetet vezetni, hogy miket kéne csinálni, és ahány ember, annyi vélemény lenne. Ez biztos, hogy így van. Annyiféle elképzelés, annyiféle értékítélet, és bizonyos szempontból jó az, hogy Isten ezt a terhet, hogy ezeknek a sokféle elvárásoknak meg kell felelni, ezt leveszi a vezetők válláról. Mert azt mondja, hogy az Úr, a Mesternek kell megfelelni. Azt mondja Róma 14:4, hogy ki vagy te, hogy más szolgálja felett ítélkezzel. Az Urának áll az, hogy ő az Urának áll, vagy esik. Ott Korintusban voltak ilyen zűrök ezzel. Kérdezgették, hogy nagyon vajon Pál elég jó feje, vagy Apollos jobb tanító-e, mint Pál, és így hasonlítgatták őket egymáshoz, és Pál bizonyos szempontból így lerázza magáról ezt a kritikát, és azt mondja, hogy igazából azt várja tőlem Isten, hogy hűséges legyek. Ki az, aki hűséges? Erről Jézus mond egy példázatot a Lukás 12-ben, hogy elmegy a ház ura, emlékeztek, és a dolgait rábízza valakire, valakikre, és amikor hazajön, akkor megnézi, hogy mit kezdtek vele. És azt mondja az ige, hogy az a hűséges sáfár, aki amikor a mester hazajön, munkában találnak. Aki elkezdte a munkát, amikor rábízták, és nem hagyja abba, hanem folytatja, teszi a dolgát, és oda teszi magát. Vizsgáld meg akár a saját életedet, hogy hűséges vagy-e azokban, amit Isten rád bízott. A családod felé, a házastársad felé, a gyermekeid felé, a munkahelyeden, hogy hű maradsz-e ezekben a dolgokban. És ami a legfontosabb, Isten dolgaiban hűséges vagy-e. Ezeket kérdeztem meg én is magamtól. De van ennek egy másik oldala. Nem tudom, hogy mennyire látod így, de Isten szolgái állandó kritikának vannak kitéve. Észrevetted már, hogy akik vezetők, de nem csak a gyűliben, hanem bárki, aki vezet és megnyilvánul, állandó kritikának van kitéve. Tehát így a kommentek nagy része ezeken a hírportálokon azokra a vezetőkről szól, akik valamilyen módon megnyilvánulnak a közéletben. De a gyűliben is így van, hogy állandó kritikának van kitéve a vezetőség. Legalábbis így volt ott Korintusban. És Pál háromfajta kritikát, ítéletet említ meg, az egyik a külső, a másik a belső, és a harmadik a felső. És mindjárt nézzük meg az elsőt. A harmadik versben van, nézd meg, azt mondja Pál, hogy én pedig legkevésbé sem törődöm azzal, hogy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Bocsánat. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Hú, ez elég csúnyán hangzik, Pál. Egyáltalán nem érdekel, hogy mások mit gondolnak arról, amit te csinálsz. Hát, ha így olvasok, akkor ez elég bántó. Nem biztos, hogy ezt mondja vele Pál. Viszont nagyon sok kritika érte őt. Korintusban így szétszették őt. Az apostolsága miatt, azon, hogy hogyan viselkedik, kritizálták, hogy nem tetszik a hangja, hogy nem elég magas. Ezeket most már én találom ki, csak állandóan bántod, hogy nem szimmetrikus a fogsora, hogy nem tudja az S betűt szépen kimondani, vagy hogy túl száraz, nem mond elég viccet, nem túl szórakoztató, meg ezerféle kritikát lehet hallani, hogy túl karizmatikus, meg nem elég karizmatikus. Mindig ilyen kritikák jönnek, és Pál azt mondja, hogy én nem igazán törődöm az emberek véleményével annak fényében, hogy Istennek is van egy véleménye. Nem azt mondja, hogy amit az emberek mondanak, azok egyáltalán nem fontos, hanem azt mondja, hogy Én pedig legkevésbé sem törődöm azzal, hogy más emberek hogyan ítélkeznek felettem, mert van valaki más, aki ítélkezik felettem, az Úr. Annak fényében, hogy Isten mit mond az életünkről, annak fényében, hogy más mit mond az életünkről, már nincs olyan nagy súlya. Igaz? Hogyha valaki tanár itt közöttünk, akkor tudja ezt szintén, hogy nem lehet megfelelni minden diáknak. Hogyha valaki keresztény szolgálatban van, azt is tudja, hogy nem lehet megfelelni minden embernek. És le kell rázni magunkról ezt a terhet, hogy ezt meg is próbáljuk. Mert nem lehet ennek megfelelni. Az a Pálnak az a nézőpontja, hogy minket Isten fog megítélni. Amit teszünk az Úrért, azt Isten ítéli meg. Tamás, ezek szerint minden kritika, ami emberektől jön, az téves. Minden, amit más mond, azt így le kéne rázni, az semmit nem ér. Ez nem így van. Nagyon fontos meghallani, amit más mond. Kritikaként. De nagyon veszélyes annak megfelelően haladni előre Isten szolgálatában, hogy az emberek mit mondanak. Hogy mindig arra felé hajolni, amit valaki éppen mond, jobbra vagy balra. Ez egy olyan terület, amin én is lavíroztam, és le kellett, hogy álljak. Ennek nem lehet megfelelni. Arra kell figyelni, amit Isten mond. És annak a tetszésére kell élni, aki elhívott. Ez a külső kritika. És van egy másik fajta kritika, ami belül van. Nem tudom te, hogy milyen ember vagy magaddal szemben, de Pál apostol azt mondja ezekről a belső kritikákról, hogy harmadik versnek a másik fele, hogy sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Én nem ítélkezem saját magam felett. Ezt én nem mondom, hogy megtanultam, de már valamennyit tanultam ebből évek keserve szenvedése útján, hogy így ne elemezzem szét magam az alapján, hogy mit teljesítettem, vagy sem. Isten szolgája elkezdhetné magát ítélkezni. Hogy ez most jó volt, ez most nem volt jó, jól csinálom, vagy teljesen béna vagyok, és ez állandó küzdelem, amíg a helyére nem kerül. Én éveken keresztül így liter számra izzadtam, amikor tanítanom kellett, mert állandóan azon gondolkodtam, hogy ez most átmegy, ez most tetszik, ez most elfogadható, ez most alkalmazható, hogy mindig az emberek szemében, az emberek véleménye tükrében néztem azt, hogy azt teszem, amire Isten hívott, és ez egy szörnyű küzdelem. Ezt abba kellett hagynom. És megnyugodni abban, hogy Isten hívott el. És Isten az, aki elhív és alkalmassá tesz. Ez még nem jelenti azt, hogy amit visszajelzésként kapok tőletek, az nem fontos. Nagyon fontos. És örülök, ha elmondjátok. De magam értékét, a szolgálatom minőségét már nem ez határozza meg, hanem én Istennek szeretnék kedves lenni. És az ő titkainak a sáfára. Ez nagyon nagy lecke megtanulni egyébként. Nem csak annak, aki keresztény szolgálatban áll. Hogy a saját értékünket nem a belső vívódásunk alapján meghatározni, mert általában tévedünk. Vagy eltúlozzuk az egyik, vagy a másik irányba. Vagy elkezdjük magunkat verni, és oda jutunk, hogy károsztatjuk magunkat, hogy én nem érek egy lyukas garas sem. Vagy pedig oda jutunk, hogy öcsém, hát ki csinálja ezt jobban, mint én. És mind a kettő egy tök téves irány. Vagy fölfuvalkodom, vagy károsztatom magam, és egyik sem kedves Isten előtt. Ez nem azt jelenti, drága testvérem, hogy nem kell magamban néznem, vagy neked néha az alapján magadban nézni, hogy amit teszel, azt jól teszed-e. De ne kezd magad verni, vagy ne kezd magad így megveregetni a válladon, hanem van egy tükrünk, amiben belenézhetünk, és ez alapján ítélhetjük meg magunkat, hogy Isten tükre mit mutat. Isten látja jól a képet, nem mi. Ha te ilyen elemző vagy, így magadat szereted elemezni, akkor kicsit így vedd vissza ezt, jó? Így állj le ezzel, mert rossz irányba fogsz menni. Óvatosnak kell lenni benne. Nagyon kicsi a mezsgye a között, hogy valaki tiszta lelkiismerettel szolgál, vagy pedig tökön igazultan csinálja, amit csinál. Nagyon pici a határvonal. Ezért kell újra és újra kérni, hogy Uram, te vizsgálj meg. Így minden oké a szívemben? Én még a saját szívemet sem tudom jól megítélni. Nem az a legfontosabb kritika, ami kívülről jön, nem az a legfontosabb kritika, ami belülről jön, hanem ami felülről jön. Nézd meg, mit mond Pál. negyedik vers. Mert semmi vádat nem tudok magamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek ezért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Tamás, ez így nem tetszik nekem. Ez így nem frankó. Mi van, hogyha van egy szolgáló a gyülekezetben, mondjuk pont te, Tamás, aki tök rosszul csinálja a dolgát, így nem azt tanítja nekünk, amit kell, össze-vissza beszél, rossz irányba megy, rossz irányba gondolkodik, és mi még csak el sem mondhatjuk neki a véleményünket. Mert ha elmondjuk, akkor ő azt mondja, hogy én legkevésbé sem törődöm azzal, amit emberek mondanak nekem, mert felettem az Úr ítélkezik. Ez egy zsákutca, Tamás. Mi van, hogyha egy rossz szolgáló alatt növekszünk egészen a mennyig, és ott derül ki, hogy rossz irányba ment, ez így nem jó. Ez így tényleg nem lenne jó, de nem is erről van itt szó. Hanem azt mondja Pál, hogy az én szolgálatomnak a teljes sikerét, azt nem ti fogjátok megítélni, korintusiak, hanem az Úr. Az, hogy valaki Isten szolgálja, az nem azt jelenti, hogy majd az út végén Isten elmondja neki, hogy ezt jól csináltad, ezt nem jól csináltad, addig meg próbál meg a legjobbadat nyújtani. Nekünk van egy élő Urunk, gondoljátok el. Nem teljesen az a kép, amit Jézus a példázatban elmond, ez nem a teljes képet írja le, csak egy oldalát. Nem az van, hogy a mi Úrunk elment, és amikor visszajön, akkor mondja el, hogy mit, hogy kellett volna csinálni, hanem a mi Úrunk itt van velünk. A ház Úra itt van most. És ő örömmel megvizsgálja a szíveket, örömmel helyre rakja azokat a dolgokat, amik nincsenek a helyén. A mi mesterünk ma is munkálkodik, és a vezetők ugyanolyan munkaterületek, mint mindenki más a gyülekezetben. Isten azt mondja az ő igéjében, hogy a zsidó 4.12, hogy Isten igéje megítél minden gondolatot, minden szándékot és titkos dolgot leleplez Isten igéje. Gondoljátok el, hogy milyen erő van ebben. Sőt, Isten használja a szent lelket, hogy megfedjen, ha valamikor rossz irányban. Én annyiszor hallottam ezt már, de amit a legkevésbé szeretek, de mégis talán a leghatékonyabb eszköze Istennek, hogy egy szerető testvéren keresztül megfed. És ez sokszor az én drága feleségem. Mond valamit, és nem. De, ez így Isten szól hozzám, hogy egy szerető, drága testvéren keresztül kritikával illet, vagy így elmondja, hogy ezt nem jól csinálod, Tamás. Ez a Máté 18-ban le is van írva, hogyha valamivel, valakivel bajod van, menj hozzá és mondd el neki. Nem másnak, hogy fú, te képzeld a Tamás, vagy képzeld az én férjem, képzeld az én feleség, hanem hogy menj oda hozzá és mondd el neki, szembesítsd vele és beszéljétek meg. Mind ott fogunk állni Jézus előtt. És ő fogja kimondani az ítéletet arról, amit tettünk. Nem az életünk felett, mert az már megítéltetett a mi bűnünk Krisztusban, mi már nem megyünk az ítéletre. De ott fogunk állni Jézus előtt azon a napon, amikor jutalmazni fog. És megítéli, hogy amit tettünk, azt értetettük-e. 2 Korintus 5-be olvashattok erről. Ott derülnek ki a szívek szándékai. Hadd mondjak neked néhány dolgot, ami kötődik ehhez, de ezen túl is mutat. Ismeritek a mondást, hogy a látszat csal. Ez nagyon is igaz. Isten látja a szíveket. És egyedül Isten látja pontosan a szíveket és a szándékokat. Mi emberek vagyunk, és csak a látszat alapján tudunk ítélni. Még Sámuel is, a nagy próféta. Isten meg kellett, hogy szídje, hogy Sámuel, te most épp a látszat alapján választottál királyt Izraelnek, akkor kiválasztotta Dávid egyik bátyját. Én nem őt választom, én Dávidot választom, én a szívekben nézek. Ezek a versek, amit ma olvastam, ez nem azt tanítja nekünk, hogy a gyülekezet vezetői minden kritikán felül állnak. Voltál már ilyen gyülekezetben? Egy nagyon béna hely, amikor a vezető ilyen elérhetetlen magasságban van. Hogy hát ő mindent jól csinál. Amit ő mond, azt úgy kell csinálni, és ilyen kritika felett áll. Nem ezt tanítja Pál. Vannak emberek, akik így remélem én soha, hogy elbújnak a saját elhívásuk mögé, hogy én vagyok a lelkipásztor. Én jobban tudom, hogy neked mit kell csinálni. Nekem nem ilyen vezetőim voltak, és remélem én sem ilyen vezetőtök vagyok. A gyülekezet olyan, mint egy család, ahol a tagok azért szolgálnak egymás felé, hogy növekedhessen minden tag. Ebben helye van az őszinte, szeretetteljes kritikának is. Hogyha bajod van a társaddal, nem kell mondod el először? Hogyha baj van a családban, nem ott kezded ezt a témát először megbeszélni? És Isten gyülekezet is ilyen, hogy van helye van annak, hogy kritika legyen, hogy elmondhassátok a véleményeteket. Sőt, azt mondja a példabeszédek könyve, hogy bolond ember az, aki az őt ért kritikát így kidobja az ablakon. Hogyha valakit feddésér és nem hallgatja meg. De hadd mondjak erről egy gyönyörű képet, amit így sosem tudok elfelejteni, mert egyszer annyira szíven talált Isten, pont így a kritika kapcsán. Amikor az utolsó vacsorára összegyűlt Jézus a tanítványokkal, leültek egy asztalhoz, illetve ilyen fekvő helyzetben voltak, mint akkor a zsidó emberek étkezésnél, és úgy mentek be abba a helyiségbe, hogy nem mosták meg egymás lábát. Senki nem vállalta, hogy lehajol és szolga lesz, mindenki más alá helyezi az életét, és megmosná a lábakat. És ott ültek büdös lábakkal az asztalnál. És nem jutott eszébe senkinek cselekedni. Jézus volt az, aki fölállt szó nélkül. Fölkötötte az alsó ruháját, fogott egy tálvizet, és elkezdte a lábakat mosni. Ő lehetett volna az, aki azt mondja, hogy srácok, nem érzitek, hogy valami bűz van ebben? Valami bűzlik itt a helységben, nem? Ő kritikával illethette volna őket, de nem szavakkal kezdte őket verni, hanem fölkelt és elkezdte a lábakat mosni. Olyan erőteljes példa ez arról, hogyha valamit valakiben hibának látsz, ha valakit, akár mondjuk konkrétan a társadban valami nem tetszik neked, akkor ne az legyen az első dolgot, hogy a szavaddal megvered, hanem tegyél azért, hogy az a helyzet ne így folytatódjon, és te legyél az, aki szolgává teszed magad a helyzetben. Annyira erőteljes képet mondott Jézus, és azt mondja utána, hogy én vagyok a ti uratok, igaz? Igen. Akkor én most példát mutattam nektek, hogy ti is úgy tegyetek, ahogy én. Mossátok meg egymás lábát a kritika helyett, vagy mielőtt mondtok valamit. Hú, annyira erőteljes, amit ott Jézus tesz. És elmondja Pál, hogy miért mondja ezeket az egészet. Nézd meg, mi a célja ennek, amit itt most mond. A 6. vers. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Hogy senki ne fuvalkodjék fel. Pál apostol azt mondja a korintusi gyülekezetnek, akik nagyon ilyen ítélkezők voltak, kommenteltek minden tanítás után, hogy nekem ez nem tetszett, nekem az nem tetszett, hogy figyeljetek, hadd mondjak három dolgot nektek, írja Pál. Az egyik az, hogy amikor ítélkeztek, nem a jó időzítésben teszitek. A jó időzítés az, amikor az Úr visszatér. Az alapján lehet megítélni valamit helyesen. Azt mondja itt Pál nekik, hogy egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Ez nem azt jelenti, hogy nincs véleményünk az Úr napjáig. Ez azt jelenti, hogy nem mondunk ki valaki felett ítéletet. A valaki szolgálata felett, amíg az Úr visszajön. Mert ő hívta el, ő az ő szolgája. A korintusi gyülekezet szétcincált a Pált. Nem is apostol, mit dumál ez itt nekünk. És Isten szerepét játszották. Ó, hányszor elrontottam én ezt már. Milyen könnyű valakit félreérteni az alapján, amit csinál, mert nem látjuk a szíveinek szándékát. Az én hibám szokott lenni, és azt hiszem, ezt már mondtam nektek, hogy másokat a cselekedetei alapján ítélem meg, saját magamat meg a szándékaim alapján. Ez egy nagy hiba. Mert magam felett óriási kegyelmet gyakorlok, a másikat meg mindig csak a cselekedetei alapján vizsgálom, de nem látom a szívét mögötte. Sokkal bölcsebb ez fordítva csinálni, másokat a szándékaik alapján megítélni, és magamat pedig a cselekedeteim alapján. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy jót feltételezek a másikról. Hogy feltételezem, hogy amit tett, azt jó szándékkal tettem. Mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy ez nem így van. Magamat kéne többször a cselekedeteim alapján megvizsgálni, hogy amit teszek, az vajon Krisztus mutatja az embereknek. Mondok néhány gondolatot, ami nekem nagyon sokat segített abban, hogy konfliktusokat rendezzek, hogy kritikákat jól éljek meg. Az egyik, amit mondtam, jót feltételezni másról. Mindaddig, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője. A másik dolog, hogy amikor valakivel megbeszélek egy kritikát, egy problémát, valakivel rendezek egy konfliktust, egyszerre csak egy problémáról beszéljek. És ne 15-ről. Én nem akarom a nőket ezzel kipécézni magamnak, de a hölgyek szeretnek így beszélgetni, hogy egyszerre rengeteg problémát így zúdítanak. És sokkal egyszerűbb megbeszélni egy problémát, ha egyesével beszéljük meg. A harmadik dolog, hogy, és talán ez volt a legnagyobb lecke nekem, hogy akkor tud valaki egy kritikát elfogadni, hogyha előtte már biztos benne, hogy szeretem. Egy olyan embertől, aki szeret minket, sokkal könnyebben elfogadunk kemény szavakat is, mert tudjuk, hogy a szeretete miatt mondja ezt. Ha nem tudom, hogy a másik szeret, akkor sokkal nehezebb lesz elfogadni. Tehát az a feladatom, ha én vagyok a kritizáló, csúnya szó ez, de hogy biztosítsam a másikban, hogy tudja, hogy szeretem. Nem biztos, hogy az, amit mondunk, célba ér. Sokszor van, hogy mondunk valamit, és nem ér célba. Amikor valakivel megbeszélünk egy konfliktus, nem? Nem mindig sikerül rendezni. De egy dolgot tartsunk szem előtt, tesók. Hogy az a másik ember arról a találkozóról úgy menjen el, hogy tudja, hogy szeretjük. Ebben ne legyen hiba. Nem biztos, hogy a kritikát el tudjuk mondani. Nem biztos, hogy a konfliktust tudjuk rendezni. De az a másik ember 100%-ig tudja, hogy te szereted őt. És akkor Isten azt a problémát majd gyúrni fogja. De ha ezt a pontot nem rendeztük, akkor nem lesz épülés. Az Efézus 4:15 mondja azt, hogy hogy az igazságot szeretettel szóljuk, testvéreim. Mekkora lecke ez mindnyájunknak, nem? Pont amikor konfliktus van, akkor a legnehezebb a másikat szeretni. De így legyen a szavatok sóval fűszerezett és kegyelmes, mondja az ige. A másik lecke, amit mond itt Pál a korintusiaknak, nem csak az, hogy a rossz időzítésben tálalták az ítéletüket, hanem rossz mérce alapján. Azt mondja a 6. vers, hogy mindenki ahhoz tartsa magát, ami meg van írva. A korintusiak mivel mérték meg Pált? Hát, hogy milyen az ízlésük, nem? Hát nekem Apollos jön be, nekem meg Pál, nekünk meg XY. Tehát így az alapján, hogy éppen neki ki volt szimpatikus. Hogy az előítéletek alapján így berangsorolták őket. Mit csináltak igazából? Hogy összehasonlítgatták őket. Hogy szerintem ő jobb. Ő meg szerintem ebbe jobb. Manapság van egy nagyon érdekes jelenség, az internet korát éljük, és ha valaki kicsit tájékozottabb így az interneten, az vasárnap reggel így több ezer tanítás közül választhat. Megnézhet élőben több ezeret, vagy ha bármikor bárkit meghallgathat. Ez régen nem így volt, nem, hanem abban a gyülekezetben jártál, ahova jártál, azt a tanítót hallgatod, aki tanított, el kellett utaznod valahol máshova. Ma meg itt ilyen széles repertoár van. Ezzel semmi probléma nincs. Tök jó ez, ha jól élünk vele. De ha ez oda vezet, hogy egy ilyen verseny alakul ki a szolgálatban, hogy ő szerintem ilyen hármas a listámon, ő a kettes, és ő az első. Ha ő tanít, én mindig ott vagyok. Ha ő nem jön, akkor nem megyek el, akkor inkább meghallgatok valaki más. Na ez már így, érezzük, hogy mennyire sántít. Pedig van egy ilyen folyamat, itt köztünk is. Hogy egy ilyen verseny alakul ki, egy ilyen rangsorunk van. És azt kívánjuk, hogy bárcsak ő lenne a mi lelkipásztorunk, vagy bárcsak ő tanítana mindig. És ez azért béna, mert Isten nem klónoztat senkit, ő nem igazán a klónozás híve. És az a személy, akit valahova helyez, ő ott ezt a szemét akarja használni. Isten mércéje abban, hogy valakit hogyan mér meg, az, ami megiratott. Ez a könyv. És a Biblia elég sok mindent mond arról, hogy ki az, aki szolgálhatja Istent, hogy mi az, hogy milyen jellemvonásokat akar látni valaki Isten, vagy egy ember életében. Nagyon fontos, hogy ez alapján ítéljünk meg vezetőket, ez alapján ítéljünk meg szolgálatot. Mondok még egy dolgot, ami viszont a ti oldalatokról nagyon fontos, nem mintha mi különböző oldalon állnánk, csak most konkrétan van egy szó a vezetőről, van egy szó a nem vezetőről. Isten hol akar téged látni? Melyik az a gyülekezet, ahol téged látni szeretne? Mert azt gondolom, hogy minden hívő embert el akar vinni egy olyan helyre, ahol otthonra talál, a hívők közösségében. És ez nem feltétlenül a Golgota, nem feltétlenül a baptista gyülekezet, nem feltétlenül egy harmadik, hanem az, ahova téged Isten vezet, és nagyon örülünk, hogyha ez az a hely neked, de akkor legyél biztos benne, hogy Isten itt akar látni. Mert itt is lesznek emberi konfliktusok, itt is lesz olyan tanítás, ami nem tetszik, itt is lesz olyan időszak, amit szárazabbnak élsz meg, de egy valamit biztosan fogsz tudni, hogy ide vezetett engem Isten, és meg fogom harcolni a harcaimat, rendezni fogom a konfliktusaimat. Vannak olyan emberek, akik az első konfliktusra fölállnak, és azt mondják, hogy tudom, hogy keresek egy jobb gyülekezetet. De nincs jó, nincs tökéletes gyülekezet. Mindenhol, ahol emberek vannak, ott konfliktusok vannak. Ha találsz egy tökéletes gyülekezetet, és bemész oda, az már nem tökéletes. Elnézést. Ahol emberek vannak, ott nincs tökéletesség. Értitek ezt? És ezért annyira fontos az, hogy tudd, hogy hová vezetett téged Isten. Hol akar téged látni? És hol akarja, hogy növekedj? Mert akkor még a konfliktus helyzetek is azt szolgálják, hogy te növekedhess. Ha van kritikád, akkor tartsd meg magadnak. Nem, hogyha van kritikád, kérlek mondd el. Szemtől szembe. Annak az embernek, akit illet. Mert nagyon fontos, hogy mit gondolsz. Komolyan mondom. Én nagyon örülök annak, hogy a Golgotában én azt a képet kaptam a vezetőkről, hogy ők ugyanolyan emberek, mint én vagyok. És ők is kegyelemre szorulnak, mint bárki más. Nem egy ilyen elefántcsontoronyban élnek, akik megközelíthetetlenség, meg szentség, hanem ugyanolyan emberek, mint mindannyian. És nagyon béna az, amikor egy vezetőnek elmondva a véleményünket, az a válasz, hogy a hiba az önkészülékében van. Nem? Így, ez így nem lehet, hogy elő, nem fordulhat elő. Mondd el, hogyha valami bánt. Mondd el, hogyha valamivel nem értesz egyet. Nem kell, hogy mindenben egyet értsünk, de én azt szeretném, hogyha Isten ide vezetett téged, akkor itt növekedhess, és semmi ne állja az útját ennek. Korintusban útját állták. Itt ne legyen. Testiesség, evezetők felmagasztalása, ne legyen ennek akadálya, hogy te növekedhess itt ezen a helyen. Pál Timóteusnak azt írta, egy pásztornak, hogy Timóteus, légy példa. Legyél példa. Ne engedd, hogy megvessenek ifjúkorod miatt, hanem legyél példa beszédben, tisztaságban, lélekben, igében. Az egész életeddel legyél példa, Timóteus. Ez nem jelentette azt, hogy Timóteus tökéletes volt, messze nem. De tudta azt Pál, hogy egy vezető akkor lehet jó vezető, ha nem csak a szavaival vezet, hanem az életével vezet. Ha példa a gyülekezet előtt. Azt is mondja az ige, hogy aki tanító, annak súlyosabb ítéletben lesz része, mert el kell számoljon azokkal a dolgokkal, amit mond. Hogy vajon az élete összhangban van-e azzal, amiről beszél. Isten igéje a mérce, ami meg van írva. Az első Korintus első fejezetében olvastuk, emlékeztek, hogy Isten kiket választ. És nincs megdöbbentőbb igazolása ennek, hogy kiket választott ennek a gyülekezetnek a vezetésére is. Én biztos vagyok benne, hogy lennének rátermettebbek. Ebben kétségem sincs. De pech van, minket választott Isten ezekre a feladatokra, és téged is kiválasztott valamire, elhívott téged. Nem azért, mert a legalkalmasabb lennél, én sem vagyok erre a legalkalmasabb, de Isten az, aki alkalmassá tesz. Elhív és alkalmassá tesz. Ha tudtátok volna, hogy én milyen ember voltam az általános iskolában, hogy így én meg nem tudtam nyilvánulni emberek előtt. Én nem, hogy mások előtt rendszeresen beszéljek. Így vicces nekem, hogy Isten engem erre hívott el. És ma már nem félek emberek előtt beszélni. Így bátran mondtam egyszer valakinek, hogy akár ezrek előtt is beszél. De még nem volt hozzá lehetőségem, de én nem félek már. Isten kivette belőlem ezt, mert annyira látom, hogy ez nem én vagyok. Ha valami nem stimmel a gyülekezetben, ha valamit úgy látsz, hogy nem működik rendesen, tudod mi az első, amit tehetsz? Én ezt annyiszor elrontottam, de igyekszem most már jól csinálni. Imádkozz. Amikor Mózes fönn volt a hegyen, és Józsué a seregekkel lent háborúzott, emlékeztek Amálék ellen, Mózes fölemelte a karjait. És amikor Mózes fönntartotta a karjait, ő volt a vezető, akkor minden jól ment. Akkor a csata is jól állt. És akkor Mózes karjai elkezdtek fáradni, és eresztette le. És ahogy lejjebb mentek az ő karjai, a csata megfordult, és egyből Amálék kerekedett fölül. És Mózes nem egyedül volt fönt a hegyen, hanem ott volt vele Áron és Húr, két másik istenfélő férfi. És ők észrevették ezt a jelenséget. Amikor fölteszi Mózes a kezét, akkor jól mennek a dolgok, amikor leereszti, akkor nem is. Nézték Mózes, nézték a csatát, és észrevették a kapcsolatot a kettő között. És amikor Mózes karjai leereszkedtek, akkor megtehette volna ez a két férfiú, Áron és Húr, azt mondja, hogy hát Mózes, szedd már össze magad, öcsém, hát mit puhánykodsz? Nem látod, hogyha fölrakod a kezeidet? És, vagy még rá is csimpaszkodhattak volna a kezére, lá, Mózes, te aztán nem vagy a jó vezető. Nem ezt csinálták, hanem odaszaladtak, és így föltolták Mózes karjait. Észrevették, hogy Mózes is gyenge. Ő a vezető, de egy gyenge ember. És így fölnyomták a karjait, hogy Mózes, itt vagyunk melletted, és támogatunk. És a csatát megnyerte Izrael. Ha nem ezt csinálja Áron és Húr, nem így alakult volna aznap az a háború. Hogyha látsz valami bibit a gyülekezetben, ez szimplán amiatt van, hogy a vezetők nem hallgatnak tökéletesen Jézus vezetésre. Jézus tökéletesen vezet minket, de emberek vagyunk. És kérlek, az legyen az első, amit ilyenkor teszel. Mielőtt elmondod a véleményed, az fontos, hogy imádkozz. Imádkozz. Segíts nekünk föltartani a karjainkat, mert gyengék vagyunk. És ezt látjuk itt ebben a képben. Páltól is. És még egy dolgot mond, és ezzel befejezzük már a 6. vers végén. Azt mondja, hogy mindenki ehhez tartsa magát, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Korintusban ilyen fanklubok voltak. Apollos fanklub, Pál fanklub, mi hozzátartozunk, ő a legjobb. És nem, hogy egymással így egységbe lettek volna, így egymást bántották, és azzal emelték föl a saját tanítójukat, hogy a másikat lehorták. Milyen furcsa emberi viselkedés az magunkat úgy fölmagasztalni, hogy mindenki más letolunk magunk körül, nem? Van egy ilyen fajta. Ezt csináltak Korintusban. És ez egy nagyon rossz motiváció volt. Így szemben álltak egymással, és tele volt a szívük büszkeséggel. És Pál apostol azt mondja, hogy mindezeket azért írom meg, hogy senki föl ne fuvalkodjék közöttetek. Elhiszed nekem, hogy Istennek csodálatos terve van ezzel a gyülekezettel? Istennek egy csodálatos terve van az életünkkel. A terv központi része az, hogy ő megdicsőjön az életünkben. Ezt én nem tudom, hogy hogyan szándékszik véghez vinni benned, nem tudom. De ez a célja, hogy te növekedj, és ő megdicsőjön benned. Ebben teljesen biztos vagyok. És ami ennek útját tudja állni, ha büszkeség van bennünk. És Pál apostol azt mondja, hogy mindezeket azért írom meg, hogy ne legyetek felfuvalkodottak. Ne gondolkodj úgy, hogy én jobban tudom, mint ő, hanem engedjük, hogy mindazt Isten elvégezze bennünk, amit szeretne. Hogy mindent megismerjünk, amit ő ajándékul akar nekünk adni. A korintusi gyülekezet így megállt növekedni, amikor ez elindult közöttük. Nem növekedtek tovább. Nem fedezték föl a további dolgokat, amit Krisztusban az övéjük volt, mert akadályuk volt ebben. Mert nem értették a gyülekezet célját, nem értették, hogy a szolgálók miért szolgálnak, és miért ők szolgálnak. Én azt szeretném, hogy a Váci gyülekezet felnövekedjen, és lelki óriások legyünk. Hogy felfedezzük mindazt, amit Isten nekünk akart adni. És hogy ne legyen ennek semmi akadálya. Ha van kritikád, kérlek, valaki jön kritikával. Hogyha van kritikád, akkor kérlek, mondd el. Ha van véleményed, ha valamit szeretnéd, hogy máshogy zajlódjon, mondd el. És ígérem neked, hogy együtt fogunk érte imádkozni. Nem dobom el, hogy hát én jobban tudom ezt. De figyelj arra is, hogyha valakit kritikával illetsz, akkor nem biztos, hogy a kritikát célhoz ér. Lehet, hogy az a személy, akinek elmondtad, később fogja meghallani. A füleivel meghallottad, de a szívével nem. Lehet, hogy később fogja meghallani. Hogyha szeretnéd rendezni a konfliktusaidat, és már nem csak a gyülekezeti dolgokról beszélünk, akkor esetleg gondold át, hogy itt van-e az ideje annak, hogy azt mondd. például a házaspárok, amikor megbeszélik, itt van az ideje annak, hogy ezt mondjam. A másik, hogy az igében hogy áll ez a dolog, amiről beszélni akarok a másikkal. És a harmadik, hogy a motivációt hol van. Szabaduljunk meg ettől a büszkeségtől. Nekem az volt nagyon kihozanító az a jelenség, amiről Jézus is beszél. Azt mondja a Máté evangéliuma, hogy vigyázz, hogy hogyan ítélsz, mert te magad is úgy ítéltetsz meg. Emlékszem, amikor a Geri vezette a gyülekezetet, akkor én nagyon kritikus voltam vele. És büszke volt a szívem. Úgy gondolkodtam, hogy hát erről lehetett volna jobban tanítani. Erről lehetett volna jobban beszélni. Hogy mindig ugyanazokat a dolgokat mondja. És olyan érdekes, hogy amikor én lettem lelkipásztor, akkor ugyanezeket a dolgokat kaptam vissza. Mert az az ítélet, amivel én ítéltem, az jött vissza. Most már sokkal jobban vigyázok, hogy valakit hogyan mérek meg. És hogyha valaki felé véleményem van, akkor igyekszem előbb a saját szívembe megnézni, hogy én magam hogyan állok azon a területen. Még egy gondolat. Tudom, hogy így nem így gondolkodtok, meg remélem én se adok ennek alapot, de a Váci Golgota az nem egy egyszemélyes show. Ez nem a Gémes Tamás show. Hanem mi egy család vagyunk, ahol Isten azt szeretné, hogy minden egyes személy növekedjen. Hogy rendezni tud azokat a dolgokat, amivel küzdesz, és növekedj. Ugyanezt szeretné Isten nekem is. És azt mondja Pál magáról, és ezt mondom én is magamról, hogy én csak egy szolga vagyok itt. Így tekintsen ránk minden ember. Mi Istent szeretnénk szolgálni. És azt szeretném kérni tőletek, hogy kérlek imádkozzatok a vezetőkért itt a gyűliben. Hogyha szeretnéd, hogy a gyüli úgy működjön, ahogy megvan írva az igében, akkor kérlek imádkozz értünk. Imádkozz a tanításokért. Meg fog változni a te szíved is, meg fog változni a vezetők szíve is, meg fog változni az egész helyzet, hogyha úgy jössz el, hogy imádkoztál a gyülekezetért. Imádkozol az alkalomért. Kérlek, próbáljátok meg. És ilyen módon a kritikád is meg fog változni. Mi Isten titkainak vagyunk a sáfárai. Isten ránk bízott egy épületet, ránk bízott bizonyos mennyiségű pénzt, ránk bízott bizonyos dolgokat, anyagi, de elsősorban az ő titkait. És ebben szeretnénk a legjobbak lenni, hogy Isten igazságát tanítjuk a lehető legjobb módon. Igyekszünk minden másba is hűségesnek lenni, de Isten igazságát, az ő igéjében szeretnék jobbak lenni. Ahogy Tamás és együtt, ahogy találkozunk, ezért imádkozunk minden alkalommal, hogy Uram, hadd legyünk jobbak abban, amire hívtál. És a cél az, hogy ebben segítsünk nektek növekedni, hogy növekedjetek az igazság által. És hogy ne csak tanítsuk azt, amit mondunk, hanem éljük is. Kérlek, imádkozzatok értünk, imádkozzatok a családunkért. Mi is, a mi elhívásunk, hogy a ti életetekért, a ti családatokért imádkozzunk. De imádkozzatok ennek a gyűlőnek a vezetőjéért, a Jánosért, Tamásért, Tibiért. Imádkozzatok a dicsőítő csapatért, imádkozzatok a gyerekszólis csapatért. Tartsátok imában ezt a gyülekezetet, hogy megmaradhassunk abban, amit Isten nekünk szánt. Mennyi Atyán, köszönjük neked ezt a reggelt, és Uram, az maradjon meg a mai napból, amit mondtam, amit te szántál így a gyülekezetnek. Így láttad, hogy mennyit küzdöttem a szívemben, hogy ez hogy álljon össze, és kérlek, hogy így taníts meg minket jól látni a gyülekezetet is, a vezetőket is, Uram. Kérlek, hogy hadd legyen véleményünk az ige alapján, és azzal jól éljünk, Uram. Kérlek, hogy segíts rendezni konfliktusokat, Uram. Segíts, Uram, így azon a helyen, ahova állítottál, ott növekedni, Uram. És tudjuk, hogy az a célod, hogy növekedjünk, és te ebben megdicsülhess. kérlek, hogy minden egyes testvérem, aki itt van velem együtt, láthassa ezt a növekedést az életében. Uram, imádkozunk azokért, akik még nem ismertek meg téged, hogy megismerjék a te üdvösség munkádat, hogy te meghaltál értünk a kereszten. Uram, hogy minden vétkünkért fizettél, és ma, aki te benned hisz, annak örök élete van. Köszönjük, hogy ezt jelenti az evangélium, ez az örömhír, hogy bűnös emberek üdvözülnek, Isten szereti őket. Köszönöm, hogy szeretsz minket, és örök életünk lehet te benned. Jézus, áld meg ezt a gyülekezetet, Uram. Te látod, hogy mik a szükségeink, hogy hol nem vagyunk a helyünkön, és kérlek, vezess és tegyél helyre, Uram. Te engedd, hogy számban és lélekben növekedjünk, Uram, a te akaratod szerint, Uram. Köszönjük ezt a vasárnapot, és kérlek, áld meg a közösségünket, Uram. És külön szeretnék imádkozni a házasságokért, Uram, itt a gyűliben, hogy ahogy érezzük, hogy támadás éri a kapcsolatunkat, kérlek, add, hogy egységbe tudjunk maradni, Uram. És a szeretetünk az forróbb legyen egymás iránt, mint bármikor, Uram. Hogy a szerelmünk jobban égjen egymás iránt, mint bármikor. Uram, hogy a másik szükségeit fontosabbnak tudjuk tartani a saját magunkénál. Ahogy Krisztus is tette, hogy megalázta magát. Uram, hadd legyen ez a mi példánk. A házasságon belül is. Tartsd meg a házasságokat, Jézus. Te áld meg a házasságokat itt a gyülekezetben, Uram. Jézus Krisztus nevében imádkoztam. Amen.